Köszöntöm a tisztelt zsűritagokat, kedves nézőket! Bácsfegetei betelepítéséről fogok önöknek ma beszélni. Tehát azért választottam ezt a témát, mert számomra nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy valójában honnan származunk, és kik az elődeink, őseink, és hát természetesen engem is foglalkoztat falunknak a kialakulása és annak a történelmi háttere. Tehát egy pár szó Bácsfegetehely mai földrajzi elhelyezkedéséről. Bácsfegetehely Szerbia, tehát a mai Szerbia Vajdaság tartomány középső részében helyezkedik el, a Krivaja patak mellett, és a lakosságának a legnagyobb része református magyarok, amelyek pontosabban 2672, ez a 2002-es népszámlálás szerint. Emellett megtalálhatóak még szerbiai és montenegrói lakosok is, amelyek a II. Világháború után elűzött németek házaiba költöztek be, és ebből következtethetünk arra is, hogy németek is éltek a falunkban a II. Világháborúig, és emellett még kisebbségek is vannak, horvátok, romák és ruszinok. És a lényegre térve, tehát Bácsfegetehely betelepítése az 1784-es években történt, és nagyon figyelembe kell vennünk az akkori uralkodót, tehát II. Józsefet és annak a telepítési politikáját, miszerint a már jól ismert telepítési pátensa szerint nagyszabású telepítést szeretne véghez vinni Magyarország elnéptelenedett és pusztás vidékére, hogy az országnak a gazdaságát, agrikultúráját föllemítse. Tehát nem az volt neki a fő célja, hogy a német nyelvet és annak a kultúráját terjessze, hanem hogy az ország agrikultúráját föllendítse. És figyelembe kell vennünk a türelmi rendeletét, miszerint egyenrangúvá tette a protestáns vallásokat az ortodox vallásokkal, és így engedélyt adott, lehetőséget adott a szabad vallásgyakorlatra, valamint a rajnamenti svábok betelepítését az elnéptelenedett pusztákra. Tehát most konkrétan Kelet-Magyarország középső részéről fogok beszélni, miszerint a lakosok panaszkodtak a császárnak, hogy nagyon elszaporodtak, és akkor a császár népszámlálást végzett, minek a következtében kiderült, hogy Magyarország északi, északnyugati és a nyugati, azaz a volt király, tehát azaz az akkori királyságnak a része a legsűrűbben lakott, és a török hódoltság ideje alatt elfoglalt terület a legritkábban lakott terület, és ez úgymond ez a népszámlálás ellentmondott a kivándorlásnak. Ám figyelembe kell vennünk a több másik két tényezőt, a gazdasági tényezőt. Tehát a területnek a néptápláló képessége nagyon gyenge volt, és az ottani talaj minősége tehát megművelhetetlen volt. Mint látszódik is, Kunhegyes a központ, majd a munkám folyamán elmondom, tehát többször is megemlítem majd. És hát látszódik, hogy a Tisza hatalmas területeket elöntött északon, Hortobágy és a Berettyó folyó vidékén, tehát az Kelet-Magyarország középső része, és hát ugye ezek a területek megművelhetetlenek voltak, és természetesen volt lehetőségre, hogy fönn tudják tartani magukat, de hát ahogy elszaporodtak is, nem volt elég élelem, hogy eltartják magukat, sem állatot nem tudtak tartani ilyen körülmények között. És a harmadik ok az pedig a lelki megindító okok voltak. Tehát a lakosságnak a legszegényebb rétege érezte meg legjobban ezeket az életkörülményeket, és a minimum alá szorította őket, így hát nekik volt a legnagyobb okuk a panaszkodásra. Tehát elvándorlási mozgalmak Kunhegyesen indultak pontosabban, tehát Kunhegyesen ma a Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, lakosoknak a legnagyobb része magyar reformátusokból áll, kisebbséget viszont a romák, és hát a kunhegyesi lakosok gyökértelenné váltak, miszerint betelepített németek készen felépített házakat kaptak, tehát nem kellett megdolgozniuk a boldogságuk miatt, ők viszont minden egyes búzaszemért meg kellett, hogy dolgozzanak, hogy meglegyen az az életkörülménye, hogy éljenek, és hát arra gondoltak, hogy ha a németek új életet kezdhettek, akkor ők miért ne kérhetnének a császártól is egy területet, amit majd ők megművelhetnek, és így új életet kezdhetnek. És akkor elkezdődtek a szervezkedések Kunhegyesen, és a kunhegyesi tanácsnak fülébe jutottak ezek a szervezkedések, de még a vizsgálatok során sem hátráltak meg, és ez idő alatt összegyűlt a deputáció is, tehát a küldöttség, amely személyesen elment a császárhoz engedélyt kérni az áttelepedéshez, és tehát a vezető, a Terebesi András volt ennek a küldöttségnek, aki több mint 200 családot képviselt, tehát a kunhegyesi családokat képviselte, és 1784. május 1-én elindultak. Hát az út körülbelül három hétig tartott, és Terebesiék sikerrel tértek vissza Kunhegyes városba, ahol a császár azonnal cselekedni kezdett, megérdeklődte a szabad pusztákat, tehát a betelepítésre vállandó pusztákat, és kiderült, hogy Bács-Bodrog vármegyében a zombori kamara által küldött iratok által meghatározták, hogy három puszta áll betelepítés lehetőségére, Feketics és a maradék Verbászi földek, valamint Málikér puszta és Pétau puszta. És második József meghozza a rendeletét 1784-ben, és annak a 6 pontja, mi szerint ezek a kedvezményeket kapták a kunhegyesiek. Tehát a kunhegyesiek megkapják a legnagyobb földterületet, megtörténik a házhelyek és a földhelyek kimérése, épületfa helyett pénzt kapnak, hogy megvásárolhatják a házi eszközöket, vetnivaló és kenyérnek való gabonát kapnak, amit majd vissza kell téríteniük, valamint ahogy kiegyenlítették az adósságaikat, a kunhegyesieket útlevelükkel együtt elbocsátja őket a kamarai hatóság. Tehát terepszemle is megtörténik természetesen. 1785. február 17-én eljön egy küldöttség Feketit pusztára, hogy megnézze a terepet, hogy valójában hova is fognak majd elköltözni, és arra a következtetésre jutottak, hogy Feketit a telecskai dombok utolsó nyúlványain helyezkedik el, miszerint a kutakat nagyon mélyre kellene ásni, de hát ez volt úgymond a legkisebb gondjuk, hanem másik két probléma bukkan fel, miszerint Feketit puszta, határ terület a Vélis pusztával és a Szépik pusztával, miszerint örökös határvillongások lettek volna, valamint Feketis puszta túl kicsi lett volna a 220 családnak, amely a Feketis puszta összesen 113 szeszesszióból állt, és némely családnak több szeszesszióra lett volna szüksége. De, és ekkor a császár felajánlotta nekik, hogy megkaphatják a Csornokot és a maradék verbászi földeket, ami itt található, de a kunhegyesiek kimaradtak Feketis pusztánál, és inkább megbirkóztak a problémákkal. Tehát itt a névsorból egy részlet, és az én személyes részvétel van az egészben, hogy a saját ősöm részt vett a betelepítéskor, és hát nagyon érdekesnek tartom, hogy részese volt ennek a betelepítésnek. Az egyház sem hagyta őket ajándékok nélkül, két ajándékot küldtek magukkal, valamint a harangot. Az első ajándék az egy úrasztali cínezett kanna volt, ami sajnos elveszett valószínűleg a betelepítéskor, valamint egy úrasztali kelyhet kaptak, ami mai napig megvan, Kunhegyesen őrzik. A kelyhen azért, hogy a kunhegyesi eklézsiája ez a pohár, valamint ez a kehely készült a telepítés óta első találkozásakor, tehát 1785-ben történt a telepítés, és 1935-ben találkoztak először. És az utazás, hát a kunhegyesiek valószínűleg Szolnoknál kelhettek át a Tiszánál, és pontos adat nincs erről, de valószínűleg nem egyszerre indultak, hanem csoportonként, és itt a mai határok szerint is, hogy hát elég nagy távolságot kellett megtenniük ahhoz, hogy megtalálják az új otthonukat. Mint tudjuk, abban az időben külön volt az anyakönyv, és tehát a születési anyakönyv és az elhalálozási anyakönyv. És az első anyakönyvi bejegyzés 1785. május 29-én íródott be, és ezen a napon ünnepeljük falunknak a megalapulását. Itt az első anyakönyvnek az első lefényképezett oldal. Szabó Géza volt az első születje a falunknak. És tehát Fekete Hegy, a bács előnevet 1885-ben az osztrák magyar monarchia idején kapja. Természetesen a puszták felmérése is megtörténik, az ombori kamara Köröskényi Mihály kamarai mérnököt elküldi, miszerint minden család annyi akkora területet kap, tehát annyi szeszessziót, miszerint a vagyonához képest hát arányosan osztották fel a földterületeket, egyik család sem kapott többet vagy kevesebbet, csak is annyit, amennyit meg tudott volna művelni. És itt egy kép, hogy valószínűleg hogyan volt felosztva a terület, tehát szájhagyományok alapján próbáltam fölrajzolni itt a kivajokat. A szérűskertek, ahol az állatállományokat tartották, a lakóhelyeknek egy külön tér volt kijelölve, valamint kitaposott utak voltak, és egy híd a dínyeföldek felé, amit aztán később szőlőtermesztésre használtak. Igen. Nem. És a házépítés? Bertfalnak való anyagot megtalálhatták helyben, de mivel a vajdaság mai napig elég gyér fából, ezért a Duna vidékéről hozattak fákat, és szerencsére a térbe állt 200 házat sikerült fölépíteniük, a maradék 20 család, az pedig vendégségben élt a tél ideje alatt. Rendben. És itt vannak még, valószínűleg így nézhettek ki a házak, akkor náttetővel voltak beborítva, sajnos ma már nincsenek meg ezek a házak. Tehát az egyház élet is lassan fejlődött, tanítót kaptak, lelkészt is, valamint a templom építését 1800-as években kezdték meg, ami mai napig harangokkal bíró templom, tehát használva is van, református templomról van szó, így néz ki belülről, tehát mai napig különülnek a férfiak a nőktől, a presbitériumnak volt hely fönt a nagykar, a másik oldalon a kiskar, valamint a harangok, hát magukkal hozták a harangot, csak 1918-ban rekviváltak, tehát az első világháború miatt beolvasztották, de önköltség állán mindig az egyház tagok ajándékoztak újabb harangokat az egyháznak. És máj napig tartjuk a kapcsolatot a kunhegyesekkel, tehát testvértelepülések vagyunk, és falunk megalakulásának az ünnepére mindig elhívjuk őket, és ők látnak minket vendégül Mihály napi sokadalomkor. Ez mondjuk konkrétan egy fölvétel, amikor előadás. Tehát vendégségben vagyunk náluk, valamint felhasznált irodalom. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy bármilyen kicsinek és úgymond gyengének tűnik a falu, nagyon büszke vagyok rá, hogy az idő folyamán sosem adta fel, és mindig újból próbálkozott, hisz a történelem és annak a keserves következménye sosem hagyta ki, és mindig, tehát sosem adta fel a falu a fejlődést. Köszönöm a figyelmüket! Kérdés, hogy a németek a Mária Terézia idejében költöztek ide Bás-Fekete-hegyre, és hát ők katolikusok voltak, mivel Mária Terézia csak katolikusokat engedett el letelepedni, és a Szerbia és Montenegró között hát kulturálisan is van különbség köztük, vallásilag mi is, de beszédben is különbségünk van, tehát van montenegrói szerb és szerbiai szerb nyelv is, és így különböző két nyelven, de mégis megértik egymást, olyan, mint a horvátokkal való kapcsolat.
Ez az a harmadik érdekel, nem mit jelent az, hogy a harmadik pont az okmányom van?
Hát én saját magam mentem el, és fényképeztem.
Milyen okmányok így
jöttek? Ja, hát az anyakönyvi kivonat is, amit mutattam, tehát ez az első anyakönyvi.
Ezek ott helyben találhatók?
Igen, a helyi irodában, igen, a helyi közösségben, ott az irodában mai napig őrizzük, sajnos nem érhettem hozzá, így hát csak fényképet tudtam készíteni. És igen, valamint a templomtoronyban saját magam voltam, és ott készítettem a képeket a harangokat. Igen, és akkor a szájhagyomány után is még jártam a falut, és ott öregekkel, tehát minél öregebb, idősebb lakosokkal próbáltam kommunikálni, némely sikerült, némely nem.
Köszönöm szépen!
Igen?
Köszönöm. A történelem